Október 22-én volt Szent György Albert halálának évfordulója. A következő percekben a tudósa emlékezünk. Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas és Kossuth-díjas magyar orvos, biokémikus. A 30-as években izolálta a C-vitamint, és 1936-ban a P-vitamint. Jelentős szerepet játszott a citrátkör felfedezésében. Munkásságát 1937-ben orvosi és élettani Nobel-díjjal ismerték el. Az egyetlen magyar tudós, aki magyarországi tudományos tevékenységéért kapta ezt a magas kitüntetést. Magyarországon tudományos munkásságát 1937-ben Korvin koszorúval ismerték el. Beszélgetőtársam Varga János mérnök tanár. Teljes nevén Nagyrápolti Szent Györgyi Albert, Budapesten született. Elmaradt ez a név előle, tudjuk, hogy miért? Miért maradt ő csak Szent Györgyi Albert?
Hát ő is megváltoztatta a nevét, mert érdekes, hogy a családnak a nevét sem mindig egyformán írták. Van, amikor bizonyos ősök egybeírták, mások hozzátették ezt a nemesi előnevet. Hát végül is ő ugye gazdag családból, földbirtokos családból származott, és innen van ez az előnév. Később ő úgy változtatta, ilyen is volt a családban, például aki így írt a kötőjellet, hogy Szent kötőjel, nagybetűvel György, és ma ez a hivatalos elfogadott írásmódja nevének.
Ő is zseniként indult?
Hát érdekes módon nem. Sőt, kifejezetten ilyen hátrányos helyzetű gyermeknek. Nem is inkább a késői beszéd miatt, hanem egyáltalán a szellemi képességei rendkívül gyengék voltak. A családnak az egyik meghatározó egyénisége, nagybátyja, aki egyébként szintén kutató volt, orvos, hát ő nagyon rossz véleménnyel volt az Albert szellemi képességeiről. Finoman fogalmazva, ilyen hülyének, idiótának tartotta gyerekkorában. És hát később aztán ez fokozatosan változott a véleménye, de úgy 16 éves kora után indult be igazából érdeklődése, meg a szellemi teljesítmény, és ekkor kezdett úgy kibontakozni, és így a nagybátyjának a véleménye is ennek megfelelően fokozatosan változott. Később már azt mondta, na jó, legyen gyógyszerész talán, utána kicsit jobban tanult, akkor azt mondja, hogy talán még fogorvos is lehet belőle, és hát a csúcs az volt, amikor proktológus javasolta, ez már ugye orvosi terület. A proktológus az a végbéllel foglalkozó szakember, és azért javasolta, mert a nagybátyjának aranyere volt, és gondolta, hogy akkor jó lenne a családban egy szakértő, aki ezt kikezelni, és hát az Albertre gondolt. Úgyhogy az első tudományos munkája is ezzel kezdődik, egy interjúban el is meséli, hogy hát ő az életnek a rossz végén kezdte a tudományos kutatást.
Itt egy olyan életműről beszélgetünk, csak annyit, hogy a tanulmányait a Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium diákjaként végezte, majd a Budapesti Tudomány Egyetem orvostudományi karán folytatta. Aztán itt jön egy sor külföldi felsorolás, majd szerintem ön által sorra veszük, hogy melyek azok, amelyek állomások, amelyek fontosabbak. Pozsonytól kezdve Prágán át, Berlin, Gröningen, Cambridge, és ugye az Egyesült Államok, stb. De itt itthon is Szeged. Vegyük sorra, hogy melyek voltak azok a tudományos problémakörök, amelyek leginkább érdekelték őt, vagy amelyek lekötötték az érdeklődését?
Hát a magyarországi egyetem elvégzése után, a Pesti Műegyetemnek az elvégzése után, azért későbbiek során 1927-ben elvégzett még egy egyetemet, Cambridge-be, és itt szerzett doktorátust. Hát kikerült külföldre ilyen ösztöndíjakkal, és nagyon sok helyen dolgozott. Prágába kezdte, aztán átkerült Berlinbe, utána Hamburgba. Hát a Hamburgba például azért ment, mert a trópusi betegségekkel akart foglalkozni. Ezt annyira komolyan vette, hogy már meg is vette így a felszerelést, a fehér ruhát, kalapot, minden. És akkor pont volt egy nagy élettani kongresszus Hamburgba, ahol ott volt Hollandiából a Verzár Frigyes, magyar származású, világhírű professzor, aki hát így nyugdíj környékén volt, és haza kívánt települni, és ő ajánlotta Szent Györgyének, hogy akkor mi lenne, hogyha az ő helyébe menne, és így került ő ki Hollandiába, először Leidenbe dolgozott, később pedig Gröningenben, és itt kezdett el foglalkozni a sejtlélegzéssel, sejtlégzéssel. Ez első ilyen nagy tudományos eredménye. Egy példával ő úgy illusztrálta ezt, hogy akkor két ilyen irányzat volt a biológiában, amin vitatkoztak a biológusok, és mondjuk hát vegyünk egy ilyen nagyon egyszerű táplálékot, mint a vajas kenyér. Ugye azt, ha letesszük az asztalra, hát azzal semmi nem történik, de hogyha elfogyasztjuk, akkor 15 perc múlva abból a testünk az energiát nyer ki, és akkor ennek az energia kinyerésnek a folyamatát kutatták, és az egyik koncepció az volt, hogy a szervezetben az oxigén aktiválódik, és ez mint egy úgy neki ütődik, ugye a táplálék molekuláknak azt bombázza. A másik koncepció pedig az volt, hogy hát pont fordítva a vajaskenyér aktiválódik, és annak is a hidrogénje. És akkor ő ezt elkezdte kutatni, hogy melyik irányzatnak van igaza, és kiderítette, hogy mind a kettőnek. Tehát az oxigén is aktiválódik, a vajaskenyér is aktiválódik, és ez a két aktív anyag, az oxigén és a hidrogénnek a reakciója tulajdonképpen ez váltja ki az energiatermelést, amit aztán a szervezetünk hasznosít. Tehát ez rendkívül figyelemre méltó munkája volt, hát akkor már fölfigyeltek rá, ez publikálta is tudományos folyóiratban ezt a munkáját. És itt Hollandiában volt egy konferencia, ahol épp egy cambridge-i professzor vett részt, és ő már ismerte Szent Györgyinek a sejtlégzéssel kapcsolatos munkáját, és az egész konferencia bevezető előadásában ő is ezt a témát választotta, és háromszor említette meg a Szent Györgyi nevét, bár elég rosszul, mert ugye az angolban nincs ilyen dupla másra hangzó, nem tudta kiejteni. Mind a háromszor természetesen hibásan ejtette ki, és mint holland kutatóra hivatkozott. Hát amikor vége volt az előadásnak, akkor Szent Györgyi szólásra jelentkezett, kiment a pódiumra, és csak annyit mondott, hogy I am Albert Szent Györgyi, én vagyok Szent Györgyi Albert. Hát akkor mindenki le volt dömbben. Hát itt van ez a híres kutató, és akkor rögtön egy ilyen párbeszéd alakult ki közöttük, és az illető professzor mondta, hogy miért nem jön maga Cambridge-be? Hát azt mondja, nagyon egyszer, azt mondja, nincs pénzem. Hát azt mondja, én biztos szerzek magának a Rockefeller alapítványon keresztül, úgyhogy megszerezte ezt a alapítványi támogatást, és akkor így került ő ki Cambridge-be, ebbe a híres egyetemvárosba. Hát azt hiszem, egész pályafutásának ez volt egyik ilyen legkedveltebb helyszíne kutatás szempontjából, a rendkívül jó felszerelt kutatólaboratórium, kiváló kutatói légkör, és ez az angol száz stílus, ami különösen nagyon megtetszett neki, és amit majd később, amikor visszavják Szegedre, próbál meghonosítani Magyarországon is. Tehát így került ő ki Cambridge-be.
Azután ő haza is jött, Cambridge után?
Hát hazajött, de azért itt még egy időszakot eltöltött. Ott például ilyenekkel foglalkozott, hogy a hétköznapi ember is észrevesz, hogyha egy almát elejtünk, akkor egy rövid időn belül az megbarnul. És vannak bizonyos ilyen növények, például azt hiszem a krumpli is ilyen talán, hogy ha valamilyen külső behatás éri, akkor utána megváltoztatja a színét. Aztán vannak olyanok, amik nem. Például mondjuk a citrom. Citromnál senki nem tapasztalja, hogy elejtjük, és az utána megbarnulna. Hát őt rendkívül jó megfigyelő volt, ezért mindjárt elkezdett foglalkozni az alma barnulásával, és akkor hát rájött, hogy ez valamiféle védekezési mechanizmus, akkor ez részéről tisztázva volt, akkor átment a citromfélékre, ott azokat éppen azért vizsgált, hogy azok miért nem barnulnak, szóval így a növényvilágban bolyongott, és itt épp a citromféléknél talált olyat, hogy mikor bekövetkezik ez a ütődés, hogy így mondjam, ő azt várta volna, hogy akkor azonnal beindul itt valamiféle ilyen védekezés, és azt tapasztalta, hogy itt valami késés, időbeli késés történik. Na, ezt vizsgálgatta, és ennek kapcsán kivont itt valamiféle ilyen redukáló anyagot a citromból, és hát később kiderült, hogy ez lesz az az anyag, amit hát igazából senki nem tudta még pontosan, hogy ez a C-vitamin, csak valamiféle anyagra gondoltak, és tudták, hogy ez a skorbut ellen hatásos szer, ezért a betegséggel kapcsolatban a nevét is így határozták meg, így adta a Szent György is azt a nevetnek, hogy aszkorbinsav.
Volt itt ugye, hogy ismeretlen anyagot találtam mellékvesében.
Tehát, na hát ez is egy ilyen hasonló, igen. Gyakorlatilag szinte ugyanaz, és akkor ebből nagyon kevés mennyiséget tudott csak kivonni, ilyen talán másfél milligram, vagy másfél gram, most a pontos mértékegységre nem emlékszem. És majd később aztán ezt elhozta Magyarországra, ezt a rendkívül kis mennyiséget, és akkor itt vizsgálgatta tovább, és akkor itt ért ő majd el eredményeket.
Ez az a bizonyos hexuronsav.
Igen, először ez volt a neve. Utána lett belőle aszkorbinsav, és hát hogy lett belőle C-vitamin, annak az a története, hogy a Szegedre meghívta őt az akkori kultuszminiszter, a Kléber-Beck Kuno. Persze nagyon szigorú feltételei voltak, hogy mivel foglalkozzon az egyetem, és hát hogyan legyenek berendezve a laboratóriumok, de olyan ígéretet kapott, hogy ez megnyugtatta, és így került ő Szegedre, és egyszer betoppant hozzá egy amerikai kutató itt a szegedi laboratóriumában, egy magyar származású kutató, aki Amerikában egy professzor mellett dolgozott, épp a doktorát, és ő is ezzel a kérdéssel foglalkozott. Ő azt mondta Szent Györgyének, hogy azt mondja, megmondom őszintén, én nem sok mindenhez értek, de egybe biztos nagyon jó vagyok, azt mondja, bármilyen anyagról meg tudom mondani, hogy abban van-e C-vitamin, vagy nincs. Illetve, hogy az akkor vagy maga az egész anyag C-vitamin. Hát azt mondja Szent György, hát akkor nagyon jó, azt mondja, itt van ez a Cambridge-be hozott minta, azt mondja, ezt legyen szíves, és akkor vizsgálja meg. Azt mondja, de én gyanítom, hogy rá fog jönni, hogy ez C-vitamin. Hát az illető akkor meg is vizsgálta, ilyen állatkísérletet tervezett, amit a Szent György így egész életében utált valahogy, úgy nem szerette az állatkísérleteket, és az állatok között van egy olyan állatfajta, a tengeri malac, amelyik például a saját szervezetében nem termeli meg a C-vitamint. A másik ilyen állatfajta az ember. Tehát mi belül nem állítjuk elő. Ezért azt a kísérletet csinálták, hogy a táplálék, amit adtak ennek az állatnak, azt hőkezelték, éppen azért, hogy ne legyen benne még véletlenül se valami C-vitaminra utaló anyagocska, ugyanis a C-vitamin a hő hatására szinte azonnal így fölbomlik. Tehát, hogy biztos legyen, hogy C-vitaminmentes táplálékot ad, ezt adta az egyik csoportnak, két csoportot létesített, és a kontrollcsoport, ez volt a kontrollcsoport, akik hőkezelt kaját kaptak, és a másikat pedig a Szent György által hozott másfél grammból 1-1 milligrammot adott naponta a tengeri malacoknak, és hát előtte ugye megbetegítették, hogy nem kaptak ilyen C-vitaminos kaját, skorbutosak lettek, és utána kezelték, megkapták ezt a másfél, illetve 1 milligrammot naponta, és ettől szépen följavultak, és meg is gyógyultak. Na, akkor így derült ez ki, hogy hát akkor ez bizony, ez az anyag, ez, mivel mással ez nem volt keverve, ez egy kristályos, homogén anyag volt, hogy na, akkor ez biztos C-vitamin. És a fiatal kutató meg is kérdezte a Szent Györgyitől, hogy ő most mit csinálna az ő helyébe, hogy ő most ezt írja meg a volt professzorának, hogy itt Magyarországon, Szegeden, hát bekapcsolódott egy ilyen kutatási témába, és hát, hogy ilyen eredményt értek el. Hát a Szent György azt mondta neki, hát, hogyha az én valamelyik kutatóm, vagy tanítványom külföldön dolgozna, és valamilyen eredményt érne el, és akkor engem nem tájékoztatna, hát akkor én azt egy vacaknak nevezném, ez volt a szavajárása, hogy vacak. És akkor az illető szépen meg is írta a professzornak, hogy itt a szegedi laboratóriumban a Szent Györgyi milyen eredményekre jutott. Hát ő csak gyakorlatilag itt segítkezett, és hát identifikálta, vagy azonosított egy anyagot, tehát az érdem igazából nem az övé, hanem a Szent Györgyé. A lényeg az, hogy kiderült, hogy az aszkorbinsav, ez a bizonyos H betűvel kezdődő sav.
Igen, az a hexorumsav, igen.
Igen, hogy ez gyakorlatilag, ez egyenért, illetve ez ugyanaz, mint a C-vitamin. És akkor ezt megírta a volt professzorának, az illető pedig a legnagyobb amerikai tudományos folyóiratban, a Science-ben 2 hét múlva megjelentett egy cikket, miszerint ők Amerikában kiderítették, hogy az aszkorbinsav és a C-vitamin az egy és ugyanaz. Hát ez ilyen világszenzáció lett, 4 nap múlva a New York Times is megírta, és hát a Szent Györgyi is értesült erről, hát teljesen le volt döbbenve, hogy itt évek kutató munkáját most itt 1-2 nap alatt, vagy 2 hét alatt elorozták előle, depresszióba is esett, de aztán gyorsan túltette magát, azt a módszert választotta, hát egy ilyen finom ellentámadásba kezdett, azonnal leírta az eredményeit, és elküldte egy még nagyobb tudományos lapnak, Angliában, a Nature-nek. Igaz, hogy 2 hetet késett vele, tehát az ő cikke az 2 héttel később jelent meg, de voltak más bizonyítékok is, tudnék, Szent Györgyi már előtte, már ez április végén jelent meg ez az amerikai cikk, hát ez ugye jó nagy áprilisi tréfa volt, pont április 1-én, bocsánat, jelent meg, és Szent Györgyi már előtte márciusban a Budapesten az orvos társaságban tartott előadást erről az eredményéről, és az orvosi heti lapba is publikálta, azt hiszem március 26-a környékén, úgyhogy dokumentált bizonyítéka volt, hogy tulajdonképpen ő az első. És hát ezt később aztán el is fogadta a tudományos világ. A másik az, hogy az illetőnek nem is volt ilyen anyaga. Tehát teljesen bizonyíték hiány volt, csak egyszerűen egy ilyen álhírt, hogy úgy mondjam, megjelentettek a Science-ben, és akkor ezzel maguknak akarták indukálni a jogot.
Hát akkor Charles King tulajdonképpen nem sok szerepet vállalt ebben a
történetben. Hát ez a Charles King, igen, így hívják ezt az amerikai tudóst, aki, hogy úgy mondjam, el akarta orrozni Szent Györgyi elől a C-vitamint. Ő ebben nem igazán érdemel említést. Érdekes, hogy az amerikai közvélemény viszont ennek ellenére még mind a mai napig még a tudományos körök is inkább a Charles Kinget tartják a C-vitamin fedezőjének. Hogy amikor kiment Amerikába Szent Györgyi, akkor érték is ilyen támadások, ahol megint úgy magyarázkodnia kellett, és hát bizonyítékokkal kellett alátámasztani, hogy az elsőbség az övé, és vitathatatlan.
Hogyan jött a Nobel-díj?
Hát a Nobel-díj, ugye az van a hétköznapi ember fejébe, ez is egy kicsit ilyen tévhit, hogy a C-vitaminnak a fölfedezője a Szent Györgyi Albert. Igazából maga a C-vitamin, mint ilyen elnevezett anyag már mondhatni századokkal ezelőtt ugye a tudományos publikációkban megjelent, csak éppenséggel azt nem tudták azonosítani, hogy tulajdonképpen mi is ez. De épp a skorbuttal kapcsolatban már voltak ilyen tapasztalatok, még kísérleteket is végeztek ilyen hosszabb hajóutakon. Volt olyan, hogy a matrózokat 2 csoportra osztották, és az egyik csoportnak adtak ilyen citrusféléket, meg főtt banánt, állítólag abban is van sok C-vitamin, és egyértelmű volt, hogy a kontrollcsoport, akik nem kaptak ilyen anyagot, azok napokon belül elkezdtek szépen megbetegedni, rossz volt a közérzetük, szellemi, fizikai fáradtság jelentkezett, és egyre fokozódó, súlyosabb tünetek voltak, a végén kihullottak a fogaik, és akkor elhalálozások is voltak. Ellenben a másik csoport, amelyik narancsot kapott, meg ilyen főtt banánt, azoknál ez nem jelentkezett. És tehát maga a hogy van ilyen anyag, ami erre a betegségre jó, ez már régebben tudott volt, nevezték is C-vitaminnak, sőt igazából akik itt talán először 2 kutató volt 1907-ben, akik ezt a nevet kifejezetten mellé tették, emeli az anyag mellé, csak éppen ők sem tudták azonosítani, és hát Szent Györgyi tulajdonképpen azonosítani tudott ilyen anyagot előállítani, nagy szerencséjére. Bejárta fél Európát, Amerikába is volt, direkt kiment, ilyen különböző anyagok után növényeket analizált, hogy vajon melyikbe találja föl ezt a, általa még akkor aszkorbinsavnak nevezett anyagot, de hát nem nagyon talált. És akkor egyszer otthon vacsorázott, amikor a felesége szegedi paprikából ilyen töltött paprikát csinált neki, és ő azt valahogy nem nagyon szerette, és akkor nem akart ilyen családi vitát, hirtelen azt a kibúvót találta, hogy hú, hát ezt az anyagot én még nem is vizsgáltam meg, és akkor este lement a laboratóriumba, és hajnal 3-kor már detektálta, hogy az aszkorbinsavnak egy hatalmas tárházára bukkant, és utána beindult ennek a kinyerése, hogy úgy mondjam, a szegedi paprikából, mert különösen a piros paprika, abból is talán inkább a paradicsom paprika, amelyik ilyen nagyobb mennyiségűben tartalmazza ezt az anyagot, és akkor a munkatársaival, Banga Ilona különösen sokat segített ebben neki. Elkezdték, hetek alatt 1,5 kilót sikerült előállítani, hát ez óriási mennyiség volt a 1,5 milligramhoz képest, ugye. És azért, hogy Szent Györgyinek hogy az üzleti érzéke, és azért fejlett volt, hogy azért, hogy a tudományos világ felé egyszerűen ezt úgy publikálta, hogy szegedi paprika. És ezzel óriás mértékben föllendített a paprika termelést, körülbelül meg 4-szereződtek utána a rendelések, az év is termelés volt 50 tonna, utána lett 200 tonna ennek a hírnek a hatására, hogy hát ez milyen jó anyagot tartalmaz. És akkor tulajdonképpen a C-vitaminnak az oxidációs folyamatokban játszott szerepe az, ami tulajdonképpen meghozta neki a Nobel-díjat, és ezt 1937-ben kapta meg, itt a biológiai oxidációban játszott szerepe, a biológiai égés folyamatok, különösen a C-vitamin és a fumársav katalízis szerepének terintett felfedezéseért kapta a Nobel-díjat. Tehát tulajdonképpen a C-vitaminnak a tápanyagok sejten belüli oxidációjában játszott szerepével kapcsolatos felfedezéseért kapta. És ő az egyetlen magyar Nobel-díjas, aki magyar állampolgárként Magyarországon végzett kutatásaiért kapott Nobel-díjat. Rajta kívül van még egy Nobel-díjas, említsük meg a nevét, aki szintén Magyarországon végzett kutatásaiért kapta a Nobel-díjat, de amikor megkapta, azt hiszem, akkor ő már nem tartózkodott Magyarországon, ez pedig a Békési György, aki a hallás mechanizmusának a felfedezésért kapott orvosi élettani Nobel-díjat fizikus létére.
Ugye még ebben az évben, vagy legalábbis 37 táján a Szegedi Egyetem rektora lett, ahol az izommozgás biokémiájával kezdett foglalkozni. Ez rövid ideig tartott? Egy jelentős munka volt ez Szent György életében?
Azt mondják, hogy tulajdonképpen ez a munkája, ez még tudományos szempontból még jelentősebb, mint a C-vitaminnak az oxidációs folyamatokban játszott szerepért kapcsolatos munka. Szóval az izomműködés biokémiája, itt az izomban felfedezett ő egy ilyen fehérjét, amit aktinnak nevezett el, és akkor kimutatta, hogy van egy másik ilyen izomfehérje, ez a miozin, és a kettői társítva egymással ezt úgy nevezett, hogy aktomiozin. Ezek ilyen szálat alkotnak, és akkor ez a fehérje szál felelős például az izom összehúzódásért. Tehát azt kutatta, hogy egyáltalán hogy működik az izom, mitől van az, hogy összehúzódik az izom, tehát mi az a titokzatos anyag, ami összerántja az izmainkat, és hát ő ezt sikerült neki ezt megtalálnia, és az összehúzódáskor keletkező, illetve fölhasznált energiának a forrását is megtalálta, és hát sokan úgy vélik, hogy ezért a munkájáért akár egy újabb Nobel-díjat is kaphatott volna. Hát Nobel-díjat többet nem kapott életébe, de ezután, hogy úgy még ismertebb kutató lett.
De Kossuth-díjat igen.
Kossuth-díjat igen.
Szent Györgyi Albert munkásságáról folytatjuk a beszélgetést Varga János mérnök tanárral. Miben állt politikai szerepvállalása a II. Világháború alatt?
Hát a Szegedi Egyetemen, amire majd egy picit majd még visszatérünk, Szegedi Egyetemen végzett munkája után, hogy a második világháborúban ő, mint aki egész életében a béke híve, az ellenállási mozgalomba is bekapcsolódott, és próbált, azt hiszem, az angol admiralitás és a kálai kormány között ilyen közvetítő szerepet vállalni. Hát a rádióban mindig lehetett hallani kálai miniszterelnöknek a rendkívül kirohanó beszédeit a zsidók ellen és a nácik mellett, és Szent Györgyének ez gyanús volt, hogy valahogy azt érezte, hogy ez az ember nem szívből beszél. És egyszer kért egy kihallgatást a kálainál, bement és elmondta, hogy neki az a terve, hogy valami kapcsolatot hozzon létre a magyar kormány és az angol admiralitás között, és hogy valamiképpen ezt a kiúrását Magyarországnak a világháborúból meg kellene szervezni. És a kálai teljesen mellette volt, mondta, hogy teljes mértékben egyetértek és támogatom. Azt mondja, nehogy azt higgye, hogy én, amit a rádióban mondok, az igaz, és jól sejtett a Szent Györgyi. Azt mondja, mert ha én nem szidnám a zsidókat, akkor már a deportálások rég elkezdődtek volna. Tehát ezáltal, hogy ilyen állandóan kifakadt, hát hogy úgy mondjam, egy kicsit úgy megtévesztette a Hitlert, gondolta, jó, hát itt egyelőre még rendben vannak a dolgok, nem kell elkapkodni. Állítólag hát körülbelül 50 ezer zsidó ember életét ezzel megmentette, ezzel a taktikázó politikájával, és ő támogatta Kálait, és az ő segítségével került ki aztán Isztambulba azzal a céllal, hogy ott vegye fel a kapcsolatokat az angolokkal. És hát ott került ő kapcsolatba az angol kémszolgálattal, és hát ilyen krimibe illő történet zajlott rá, miután megismerkedett ott az egyik angol kémmel, akiről ő maga mondja, hogy nehéz volt kezdetben elhinni, hogy most az első beszélgetés során most ő egy angol kémmel ül szembe, vagy egy német kémmel, de neki nagyon jó füle volt az angolhoz és a némethez is, és a beszédből azonnal ki tudta szűrni, hogy valaki anyanyelvi szinten beszéli az angolt, vagy pedig tanult nyelvként, és megnyugodott, hogy ez eredeti angol. És akkor azt tanácsolta neki ez a kém, hogy mit tudom én, holnap este besötétedés után ebben az utcában fog állni egy ilyen autó, menjen oda, szálljon be, és ne kérdezen semmit, majd utána majd a részleteket megbeszélik. Hát volt benne egy kis félsz, de azért elment a megbeszélt helyre, tényleg ott volt egy autó, beszállt, autóztak jó darabig, és akkor fölmentek egy ilyen domtetőre, vagy egy magas házba, és akkor ott fogadt őt egy ember, aki bemutatkozott, hogy ő az angol kémszolgálatnak a főnöke. És akkor beszélgettek, és ő mondta, hogy az angol admiralitásnak a megbízását szeretné átadni és fölkérni, hogy működjön közre egy esetleges, Magyarország esetleges kiugrásának a megszervezésében, és első feladatként azt kapta, hogy hozzon létre egy ilyen rádiós kapcsolatot Magyarország és az angol admiralitás között, ami hát ugye rendkívül veszélyes volt. Hát ő visszajött Magyarországra, és akkor ez létre is hozta egy ilyen rádióállomást, rádióadót pontosabban, adóvevőt szerkesztettek, pontosan a barátja Baj Zoltán, aki a Szeged Egyetemen professzortársa volt, az elméleti fizika tanszéken, ő segítkezett ennek a megkonstruálásában, és akkor így bizonyos, hát mondom, kezdő kapcsolat megindult, de aztán ezt észrevették a németek, és akkor hát neki azonnal bújdokolni kellett, mert különben kivégezték volna.
Sőt, Hitler azt hiszem személyesen adott parancsot az elfogatására, ezt is olvastam.
A Hitler az a kormányzót, a Horthy Miklóst magához rendelte, és követelte, hogy ezt a Szent Györgyit adják ki, mert megmutatja a világnak, hogy egy ilyen emberrel hogy kell bánni. De hát nagy szerencséje volt, több helyen bújdokolt, és végül is a már nem tudott hova menni, és akkor a svédek segítették meg. Először valami Budán, valami a svédeknek volt ott valami kis épülete, először ott rejtették el, de utána mégis jobbnak látták, hogy beviszik a nagykövetségre. Csak a svéd törvények szerint van egy előírás, hogy magyar idegen állampolgár a nagykövetségre nem mehet be. De ezt megoldották, mert a svéd király azonnal adott neki állampolgárságot, és még a nevét is megváltoztatták, ő lett Mrs. Svensson, és felesége pedig Mr. Svensson és Mrs. Svensson, útlevelet kapott, és akkor el tudott itt rejtőzni a követségen. Csak akkor egy érdekes dolog adódott, hogy Szent Györgyi akkor már épp az izomkutatás területén, amiről az előbb beszélgettünk, komoly eredményeket ért el, amit még nem publikált, és úgy gondolta, hogy akkor az gyorsan, mielőtt még itt bármi esetleg történne, hát háborúba bármi lehet, lebombázzák követséget, ezért elkezdett tudományos folyóiratba publikálni, svéd újságokba. És mikor az első ilyen publikációját kiküldte, akkor a fogadó fél, hogy visszaigazolja, hogy megérkezett, küldött egy táviratot a svéd nagykövetségre, onnan kapta az anyagot Szent Györgyi Albert névre. Hát ezt a gestápó, az minden táviratot le tudtak hallgatni, lehallgatták, és akkor jött a távirat, hogy Szent Györgyi a svéd nagykövetségen van, és mondták, a fenébe, azt gondoltuk volna. És akkor mindjárt megtervezték, hogy el kell foglalni a svéd nagykövetséget, és mivel azért az nagyon kemény lett volna, hogy a direkt egy ilyen nagykövetségre behatolnak, az azért a nemzetközi jogot is nagyon megsértette volna, ezért úgy gondolták, hogy egy ilyen csőcseléket szerveznek, ilyen társaságot, akik nem náciknak, hogy milyen mutatják magukat, hanem csak egyszerűen úgy behatolnak a svéd nagykövetségre, és akkor majd elkapják Szent Györgyit. És még azt a hibát azért elkövették, hogy előtte való napon, amikor tervezték ezt az akciót, körbe ellenőrizték a nagykövetség körüli összes házat, hogy nincs-e valami titkos kijárat a nagykövetség, hogy nehogy meg tudjon lógni. És akkor Szent Györgyének megint szerencséje volt. Egyébként hagyj jegyezzem meg, hogy az előző kis bungaló vagy háza, ahol a svédek menekítették, miután onnan kiköldözött, másnap azt lebombázták. Úgyhogy életében nagyon sokszor, hogy úgy mondjam, szerencsével menekült meg a halál előtt. Most pedig az volt a szerencséje, hogy az egyik náci tiszt igazából Hitler ellenes volt. És meghívta vacsorára a svéd atasét, katonai atasét, és a vacsora közben föltett az éles kérdés, hogy hol van Szent Györgyi? Hát a svéd nagykövet kapásból azt válaszolt, hogy hát ez fogalmam sincs, nem tudom. Erre az illető német katonai atasé így perceken belül, mert szólni nem lehetett, csak így nézett a szemébe. Na ebből kitalálta az illető, hogy tulajdonképp azt akarja mondani, hogy mi tudjuk, hol van. Úgyhogy beszélgetett, és hogy vacsora után azonnal visszament a nagykövetségre, és mondta Szent Györgynek, hogy rögtön el kell tűnni, mert a németek tudják, hogy itt vagy. És akkor megszervezték, egy autóba kicsempészték, és akkor másnap meg is rohanták a nagykövetséget, de akkor már nem volt ott, úgyhogy megmenekült, és akkor úgy bujdokolt Budapestnek a különböző részein, Városligetbe, egy ideig a feleségével, utána már ez is veszélyes volt, akkor a felesége az külön való, a Vörösmarty utca tájékán volt, és akkor ő meg ott a Városligetnek valamelyik részén, ott sikerült valami olyan utcába elhelyezkedni, hogy abban részében volt az utcának, ami már az oroszok kezén volt, és a más utca másik fele az a németek kezén volt, és akkor így nem mertek oda átjönni a gestápósok.
Ezután jött a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, amelyből baráti társaság.
Hát a háború után, ugye igazából például ő nem volt ilyen ennyire szovjet ellenes, például mondjuk tegyük fel, mint például Teller, hogy egy másik híres magyart mondjunk. Ő próbálta, hát ő belátta, hogy Magyarország most mit tud tenni, nem tud föllázadni a Szovjetunió ellen. Egy módszer van, hogy lehetőleg ápoljunk valamelyes baráti kapcsolatokat. Ő elsősorban a tudományos kapcsolatokra koncentrált. Meg egyébként az oroszok is őt, mint tudóst elismerték. Egy érdekes adalékot hadd mondja, hogy amikor már az oroszok, hogy úgy mondjam, felszabadították Budapestet, vagy már ez folyamatban volt, akkor magától Malinovszky marsaltól volt egy külön parancs, hogy kutassák föl Szent Györgyit Budapesten, és helyezzék védelembe. És ez meg is történt, rátaláltak, és akkor a feleségével a Malinovszky marsalnak a hadiszállására került, ami itt volt nem messze Pesttől, Enyingen. Ott helyezték el őket, kiváló ellátásba. Egyszer meg is kérdezte a Malinowski Marsra, hogy van-e valami különleges kívánságuk, és a felesége így poénkodni akarta Marsról, és mondta, hogy hát a mozi az hiányzik. Másnap beépítettek egy mozit. Hoztak valonnan filmfelvő, vagy vetítőgépet, valonnan szereztek régebbi filmeket, és lehetett vetíteni. Úgyhogy ő tényleg megbecsülték. Aztán később a magyar-szovjet nem baráti társaság volt, valami hasonló neve.
Magyar-szovjet baráti társaság, az is lett
akkor
a neve.
Az elnöke lett, és akkor hát volt kint Moszkvába is, meghívták, és hát ott is nagyon jó ellátás kapott, a legjobb szállodákba helyezték el, és úgy meséli a Szent Györgyi, hogy az oroszok úgy mérik a megtiszteltségnek a szintét, hogy a vendégnek hányszor adnak kaviárt egy nap. És ő háromszor kapott, ami a legmagasabb. És hát érezte, hogy őt nem akarják behálózni, hanem őt, mint a tudomány emberét ismerik el Moszkvába is. Ezért ő neki egy kicsit más volt az attitűdje a Szovjetunióval kapcsolatban.
Közéleti szerepet is vállalt az ideiglenes nemzetgyűlésben.
Hát
képviselőnek választották a parlamentet.
Képviselő volt, igen. Országgyűlési képviselő. Aztán hát egyébként a magyar-szovjet baráti társaságban ott ketten voltak, a társelnök, az pedig a Zilahé Lajos volt, a híres író. És akkor hát a háború után 47-ben azért már úgy kezdtek változni a dolgok, bizonyos személyeket letartóztattak.
Szent György is többek között.
Hát igen, ez úgy történt, hogy Szent György épp síelni volt Svájcba. És ott értesült arról, hogy a baráti társaság társelnökét, magát a Zilahit is letartóztatják. És hát ezen rendkívül mértékben elgondolkodott, meg volt még egy Rát nevezetű ilyen közgazdász menedzser ismerőse, akit szintén letartóztattak, bevitték az András út 60-ba, és szinte majdnem halálra verték. Hát ez neki nagyon jó barátja volt, ez a másik ember, talán jól mondom a nevét, és a Szent György ezen annyira fölháborodott, hogy onnan Svájcból írt a Molotovnak, hogy hát azért ez nem illdomos dolog, és a segítségét kérte. Hát meg is lett a segítség, mert kiengedték végül is az ő közbenjárására. Aztán Szent György akkor döntött úgy, hogy nem jön vissza többet Magyarországra. És akkor kikerült Amerikába, ez az illető, akit így kiszabadított az Andrássy út 60-ból, szintén kikerült Amerikába, és ott is a megfelelő kapcsolataik megvoltak. Tehát ilyen gazdasági, menedzseri szinten tartották a kapcsolatot.
Hogyan alakultak az amerikai évek?
Hát Amerikába, mikor kikerült, egyrészt például az említett C-vitamin kapcsán olyan túl nagy fogadtatása ott sem volt. Majd még egy picit visszatérünk a Szegedi évére, valahogy ott sem volt olyan elismert. Épp emiatt az egyedi látásmódja miatt ő nem lett egyetlen fegyvernemnél se tanácsadó semmilyen téren. Ő megmaradt a tudomány mellett, a béke híve volt egész életében, harcos, pacifista, ha ezt kell mondanom, és ő nyíltan bírálta az amerikai hadsereget, ha kellett az amerikai elnököket is, és hát emiatt nem volt olyan nagyon népszerű. Ennek ellenére azért ugye, mint Nobel-díjas tudós és világhírű kutató, azért rögtön létesítettek neki egy kutatóintézetet Wurzhulba, egy ilyen izomkutatóintézetet, mert ott szerette volna ezt a megkezdett kutatási irányát továbbvinni, és ő ennek a Tengerbiológiai Központ izomkutatóintézetének lett az igazgatója, és hát itt is egész komoly eredményeket ért el. Hát itt Amerikában aztán nagyon sok híres emberrel találkozott, és valahogy a víz az úgy mindig benne van a Szent Györgyének az életében. Hát kezdődött Szegeden, úgy ott a Maros, a Tisza, a Maroson ott csónakoztak, kajakoztak, a tiszai csárdákba jártak így néha vacsorázgatni, meg beszélgetni. Pesten a Dunaparton trécseltek a Bajzolival, és itt Amerikába, Woods Hole-ba is egy tengerparti házat vásárolt. Hét szél, ez volt a neve, egy ilyen nagyon szép, gyönyörű, állítólag ilyen hatalmas telken elterülő háznak, és hát ezt is szépen rendbe hozta, és itt nagyon jól érezte magát, és itt nagyon híres vendégeket fogadott. Hát érdekességként hagyj jegyezzem meg, hogy például a Kettő Spirál, Watsonnak a Kettő Spirál című könyve, ugye, akik felfedezték a Kettő Spirált, Watson ezt a könyvét a Szent Györgyi házába írta, Woods Hole-ba, ott nagyon jó barátok voltak, és akkor hát szinte, hogy oda költözött, mondta, hogy itt aztán kiülsz a tengerpartra, egy nyugodtan írhatod a könyvedet, és néha megbeszélték a dolgokat. De hát itt nagyon sok ember meglátogatta őt, a vaslakók közül, hát a legkedvesebb barátja. Hát épp a Baj Zoltánt is ő hívta ki Amerikába. Már Svájcból írt neki, hogy akkor gyerek itt is. És Baj Zoltán körül is szorult a hurok, ugye? Éppen miatt ő is részt vett ebbe az ellenállási mozgalomban. Hát említettem, hogy a rádiókészítő volt, az nem egy pozitív tett volt. És ő is úgy érezte, hogy a tudományos kutatásra sokkal nagyobb intenzitásra tudja folytatni Amerikában, és ő is kiment, és ott sokat dolgoztak együtt, sok kérdés megvitattak, még a számítógépet is.
Említette, hogy ha önt idézem, harcos pacifista volt. Megfogalmazott valamiféle véleményt az atomfegyverekről, hidrogénbombáról?
Hát ő ezeket a tömegpusztító fegyvereket, egyáltalán minden fegyvert ellenzett. Tehát ezt az emberiséghez ilyen méltatlannak találta, hogy gyakorlatilag az ember az egyetlen faj az élő világban, amelyik egyedeinek egy részét arra tartja fent, hogy olyan fegyvereket állítson elő, vagy olyan eszközöket nevezzük ezeket fegyvereknek, amelyek ezeket a saját egyedeket ellenség címszó alatt elpusztítják. Tehát ő nem csak ezeket a hatalmas tömegpusztító fegyvereket kiemelten ellenezte, de egyáltalán maga a fegyverkezést is. Hát ő ledöbbent, amikor a rákkutatásra egy időben ezen tudott pénzt szerezni. Amerikába áttért egy idő után a rákkutatásra, és akkor pont a tévét nézte Amerikában, amikor bemondta a televízió, hogy 5 millió dollárral csökkentette az amerikai képviselőháza a rákkutatási költségvetést. Rá két percre pedig ismét közölték, hogy az antibalisztikus rakéták fejlesztésére 20 milliárd dollárt hagytak jóvá. Szóval hát ezt elfogadatlanak tartotta. Csinált is egy ilyen számítást, egy ilyen körülbelül számítást, hogy az egész világ, hát mi volt, hogy nagyjából átlátjuk ugye a tudománytörténet alapján a tudományos kutatást, az alapkutatásokat különösen. Tehát alapkutatásra ötöd annyit költött az emberiség, hát ezt ugye akkor ugye a 70-es évek elején csinált ezt a kalkulációját, tehát ötöd annyit költött az egész emberiség kutatásra, mint az éves amerikai költségvetés. Szóval ezzel próbálta ő egyrészt bizonyítani, hogy tehát még mindig kevés, még Amerikában is a pénz, amit kutatás, különösen alapkutatás céljára fordítanak, és hát egy időben ő sem nagyon tudott pénzt szerezni. Tehát bizonyos kutatásai azért feneklettek meg, mert nem volt hozzá anyagi fedezet.
Milyen volt a viszony a telleredével?
Hát ebből kifolyólag, hogy ő ennyire ellenezte a fegyverkezést, egyáltalán a hadsereget. A tellerrel való viszonya az rendkívül feszült volt, nem is hiszem, hogy tehát ilyen baráti kapcsolat itt szóba se jöhetett. Azt hiszem, talán még ilyen televíziós vitájuk is volt valamelyik amerikai televízióba. Ő úgy érezte, hogy Teller anyagilag is érdekelt és elkötelezett abban, hogy úgy mondjam, ilyen politikai feszültségeket szítsanak az Egyesült Államokban, és úgy gondolta, hogy Teller sok mindenben tájékozott, csak éppen egy dologról feledkezik meg, a tisztességes békéről. Tehát hogy a számításokból a katonai stratégák, és itt többek között Teller is magát a békét, mint lehetséges megoldást igazából figyelmen kívül hagyták. Tehát nagyon jól szította a fegyverkezést a két szemben álló hadsereg, akik szinte úgy örültek egymásnak, hiszen egyiknek a léte a másiktól függött, és ezzel mindent jól meg lehetett indokolni. Nem csak a támadó fegyverek fejlesztését, még a védekező fegyverekét is. Épp Szent Györgyi figyelmeztetett rá, hogy hiába gyártunk védekező fegyvereket, a maga ez a tény is egy egyensúly felbomláshoz vezet. Tehát ha az ellenfél érzékeli, hogy nekünk nagyon hatékony védekező fegyvereik vannak, akkor ők is úgyis ki fogják ezeket fejleszteni. Tehát ez egy újabb, így fogalmazott, egy újabb menet lesz a fegyverkedési spirálon.
Ez is érdekes dolog volt már, mint hogy a vietnámi háború ellen is felemelte szavát.
Igen, hát egyszerűen minden háború ellen felemelte szavát. Azt mondta, hogy nem igaz, hogy azért voltak mindig is háborúk, mert az ember egy vérszomjas lény, hanem a háborúk mindig is azért törtek ki, mert mindenkor voltak olyan egyének, vagy kis embercsoportok, akik, amelyek készek voltak mások életét feláldozni saját profitjuk, vagy törekvéseik érdekében. Úgyhogy a háborúnak minden formáját elítélte, és emberhez teljesen méltatlannak tartotta, és fölöslegesnek. És hát erőfeszítéseket fejtett ki, ő is tisztában volt vele természetesen, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és amíg az emberiség, hogy úgy mondjam, hadsereg nélkül marad, annak még nagyon hosszú sok időnek kell eltelnie, és hogy ne legyenek háborúk. Ki? De ő egy ilyen világot képzelt el, ahol a kérdéseket tárgyalóasztal mellett az ész, a ráció alapján döntik el, és nem pedig háborúban.
Az Őrült Majom címen kiadott könyvét, amelyben a civilizáció túlélési esélyeivel foglalkozott, máig az egyik legfontosabb háború ellenes művek közé sorolják. Hát bizony elolvasnám én ezt a könyvet.
Hát, kedves Ágnes, akkor nagyon szerencsés, mert délután fogok önnek küldeni egy e-mailt. Tegnap bukantam rá. Nekem megvan az a könyvem, el is hoztam magammal. Egy kis 100 oldalas könyv, és az interneten kerestem, és találtam az interneten egy olyan weboldalt, ahonnan letölteni nem lehet ugyan, de egy az egybe ott van a könyv, és szépen el lehet olvasni. Úgyhogy gondoltam, és a barátaimnak is körbe küldöm ezt a könyvet. Én magam most olvastam el negyedjére ezt a könyvet. Tehát ezt mindenkinek tudnám ajánlani, Szent Györgyinek ezt a rendkívül érdekes könyvét. Ebbe nincs olyan mély tudomány, ebbe nem, ahhoz, hogy valaki ezt elolvassa, nem kell se biológusnak lenni. Egyszerűen egy normál tájékozottságú ember megtalálja azokat a főbb gondolatokat, amit itt Szent Györgyi megfogalmaz, hogy úgy mondjam, az emberiség védelmében, a hadsereggel, a politikai vezetéssel szemben. Hát nem véletlen, hogy ez nem tudott megjelenni ez a könyv. Amerikában azt hiszem 1970-ben jelent meg, és itt Magyarországon a Kádár időszak alatt szóba sületett, hogy ez a kis könyv megjelenjen. Tudni, ebben voltak olyan fejezetek is, például van egy ilyen fejezet, hogy a gerontokrácia. Itt pont az idős vezetőket bírálja, ő, mint biológus, a saját példáján keresztül mutatja be, hogy a kutyához hasonlítja az emberi fajta, a kutyánál körülbelül 6 hónap után, hogy úgy mondjam, befagy az agy. Tehát ha valaki magához akar idomítani egy kutyát, akkor ilyen 1-2 hónapos kutyával kezdje, és akkor ott még van remény az idomításra, de utána már egyre kevesebb. Az embernél ezt az időt egy kicsit azért úgy kitolta, 40 év körülre taksálta, és a saját megfigyelései alapján is úgy gondolta, hogy ez egy körülbelül jó dátum, hogy ő is 40 éves korában kezdett el foglalkozni a kvantummechanikával. Hát egyébként ő így végigment a biológiának szinte egy minden területén. Így kezdte először a nagyobb struktúrákkal, mit tudom én, nyúllal, akkor úgy gondolta, hát a nyúl az nagyon bonyolult, akkor elkezdett, mit tudom én, molekulákkal foglalkozni, azt meg azt mondja, az én agyamnak az még mindig bonyolult volt, és így addig ment lefelé, és közben így mindig különböző tudományterületeket tanít, és végig eljutott az elektronig. És akkor úgy gondolta, hogy az élet nyitjához ez a legfontosabb kulcs, az elektron, és ezért kezdett kvantummechanikával foglalkozni. Úgyhogy ebben a könyvében egy nagyon jól rávilágít arra, hogy a egy bizonyos kor után az új eredmények befogadására az emberi agy, hogy úgy mondjam, majdnem ugye alkalmatlanná válik. Tehát egy olyan tehetetlensége van az ember agynak, hogy nehezen fogadja be az új dolgokat. Lehet az akár például új fegyver is. Pont ezzel indokolta, hogy az a tapasztalata, hogy a mai idős politikai vezeték úgy tekintenek az atombombára, meg a hidrogénbombára, mint egy, hogy egyszerűen egy ilyen nagyobb hatóerői fegyver. És nem látják be, hogy ez egy minőségileg más fegyver. Ennek a fegyvernek az alkalmazása az az emberiség végét jelentheti. És ő nagyon aggódott is emiatt, hogy esetleg olyan kormányok, amelyek rendelkeznek atomfegyverekkel, vagy ne adj Isten hidrogénfegyverrel is, ott esetleg egy olyan fordulat, ahol valami szélsőséges csoport ragadja kezébe a hatalmat, és használja ezeket az eszközöket, annak az emberiségre nézve végzetes következménye lehet. Az egész életében ez az aggodalom megvolt benne. És akkor ezt szépen levezeti ebbe a fejezetbe, hogy fiatalítani kellene a vezetői gárdát is. Épp Planckot hozza fel példaként. A Planck ugye, aki felfedezte ezt a új fogalmat, hogy kvantum, tőle megkérdezték, hogy most akkor hogy kellene ezt bevezetni a fizikusok között. Hát az idősebb fizikusok nem fogadják el ezt az új koncepciót, és akkor Planck azt mondta, hogy nagyon egyszerű. Azt meg kell várni, mi kihalnak. Nincs más mód. És majd az új generáció az már magáinak fogja tekinteni.
Most pedig befejezzük tett beszélgetésünket Varga János mérnök tanárral, Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas biológusról. Könnyedebb témakörök következnek. Mit kell tudnunk Szentgyörgyi Albertről, hogy volt-e irodalmi vénája?
Szentgyörgyi egyrészt rendkívül művelt és rendkívül sokrétű ember volt. A művészetek többek között az irodalom iránt is érdeklődött. Egyébként a családban is, hogyha visszanézzük a családfát, ott is találunk a felmenők között zongoraművészt, tanárt, énekzenetanárt. Úgyhogy valószínűleg ő genetikailag is ezt a művészet iránti vonzalmat örökölte. Az irodalmat is megszerette, nem középiskolás korában, mert teljesen kifakadt egyik interjúban, hogy az irodalom tanár az mennyire nem szerettette meg, hogy úgy mondjam vele az irodalmat, pedig hát abban mennyi szépség van. Úgyhogy ő maga aztán nagyon olvasott emberré vált, és élete vége felé még az írással is megpróbálkozott, és az említett kis könyvben a Crazy Ape, angolul ez a neve, az Őrült Majom című könyvnek a végébe, a magyar kiadásba beszerkesztettek néhány verset Szentgyörgyitől, és épp Orsi lányom említette, hogy ma van a Föld napja, ezért azt hiszem illomos lenne, és kedves rádióhallgatók számára is talán meglepő lenne, hogyha mondjuk most felolvasnánk Szentgyörgyinek azt a versét, amelyik épp a Földhöz szól, és ez a cím, hogy Fohász. Uram, ezt a gyönyörű Földet adtad otthonunknak. Mélyében mérhetetlen kincseket rejtettél. Képessé tettél, hogy megértsük művedet, megkönnyítsük munkánkat, száműzzük az éhséget és a betegséget. Mi kiássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk, belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit készítjük, hogy azokkal leromboljuk, mit más ember épít, míg azok ellenünk nem fordulnak és elpusztítanak minket és gyermekeinket. Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban. Megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békés, a békesség, a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen. Ámen. És még nagyon sok szép felső van, ezt ajánlom a hallgatóknak, hogy interneten utána
nyomozzanak. Nincs ennek valami gyűjteményes?
Hát azt hiszem 6 ilyen verset adnak közre az Őrült Majomnak a végén. Az egyik a legszebb, amit én egyik szalagavaton is felolvastam a gyerekeknek, mikor az ENSZ-ben tanítottam, a Szentgyörgyinek pont a fiatalokhoz írt verse, az a cím, hogy 6. imádság. Vannak ilyen imádsága, és a 6. imádság az épp a fiatalokhoz szól, és azt a címet viseli, hogy gyermekeink. És hát ezzel indult a nagy ünnepi műsor Szent Györgyi, hogy mondjam, himájával, és milyen érdekes és milyen kicsi a világ. Az az iskola, ahol én tanítottam, az Enc Ferenc szakiskola. Maga az Enc család is egy ilyen hasonló, sok híres ember produkáló, mint a Szent Györgyi Lenhosék família, és a két család között én is ezt akkor tudtam meg az Enc Bélától, aki szintén már 90 felé közeledik, hogy a két család is kapcsolatban volt, és mesélte a Béla bácsi nekem egy ilyen magánbeszélgetésen, azt mondja, mikor kicsi voltam, a Szent Györgyi térdén ültem, és azt mondja, ott lovagoltatott, azt mondja, innen ismertem a Szent Györgyit.
Irodalmon és ugye költészeten kívül.
Hát a zene ugye az zene. Nagyon érdekelte. Például Baj Zoltánnal is a zene kapcsán ismerkedtek meg. Akkor építették meg Magyarország legnagyobb orgonáját a szegedi templomban. És akkor volt egy nagyon híres orgonaművész, aki ott adott elő, Baj Zoltánnak volt a barátja, és Szent Györgyi is pont részt vett ezen a hangversenyen, és akkor ott találkoztak ők először. Utána maga a laboratórium is ott volt a templom mellett, és néha, hogy nyitva hagyták az ajtót, és akkor Szent Györgyi hallgatta. Sőt, gyakran volt olyan, hogy fogta, kiment a laboratóriumba, és akkor bement, meghallgatta az orgona játékot.
Ön kérte, hogy még mielőtt a sporthoz való viszonyáról beszélnénk, hogy kérdezzem meg, hogy hogyan vélekedett a gazdag-szegény kapcsolatról.
Ő az anyagi javaknak ezt a mérhetetlen indogatlant fölhalmozását, ezt ő ellenezte, hogy úgy látta, hogy a gazdag az, akinek több a pénze, mint a vágya, és a szegény pedig az, akinek a vágya több, mint a pénze. Ő magát egy ilyen vízvezetékszerelőhöz hasonlította, valahol kinézte egy ilyen statisztikából, hogy az ő fizetése körülbelül annyi volt Amerikában, mint egy amerikai vízvezetékszerelője. És ő úgy gondolta, hogy ennek ellenére ebből nagyon jól meg tudott élni, és nem arra törekedett, hogy még több vagyont halmozzon fel. Úgy gondolta, hogy a szegényé bennünket a még több utáni vágyakozás tesz. És a boldogság titka az nem az, hogy minél többet szerezzünk, hanem az, hogy örüljünk annak, amink van, és hogy kitöltsünk életünk üres kereteit, ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk. Tehát magyarul itt nagyon szépen ezt a mértékletességet fogalmazza meg, hogy tehát nem attól leszünk boldogabbak, hogy az egyre újabb és újabb technikai vívmányokat, vagy hétköznapi példánál maradjunk, a legújabb verziójú okostelefonokat birtokoljuk. Nem feltétlenül lesz ettől boldogabb az emberi élet. Segíti persze a technika, könnyebbé teszi, de a boldogságnak az igazi forrása talán nem a vagyon fölhalmozásában van.
Szerinte mi az iskola feladata?
Hát ő szintén a saját élettapasztalatából vonta le, bár ugye egyetemi tanár volt, tanított is, de igazából kutató volt, hát valamilyen szinten ismerte a pedagógiát is, az iskolák működését, az egyetemek működését is, de neki mindig is az volt a koncepciója, hogy az iskola az elsősorban arra való, hogy megtanítson bennünket, hogy hogyan kell tanulni először is. És hogy felkeltse bennünk a tudás iránti étvágyunkat, így fogalmazott, mint biológus. Egyébként, ha visszagondolunk a korábbi interjúkra, ugyanezt halljuk Szent Györgyitől és a többiektől is, hogy azért tetszett nekik a Fasori gimnázium például, mert ott fölkeltették az érdeklődését, mert olyan tanárok voltak. És a másik ilyen nagy feladata az, hogy megtanítsa bennünket az iskola a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára. Hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és ami még fontosabb, hogy segítsen megtanálni azt, amit majd szeretünk csinálni. Ebben látta ő az iskolának a feladatát. Egyébként fiatal egyetemi tanárként tartott egyszer előadást egy rész problémáról, az iskolai neveléssel kapcsolatosan, például a testnevelésről. Pont testnevelő tanároknak, akkor testnevelési főiskola volt még, ugye, és akkor ott elmondta az elképzeléseit a testneveléssel kapcsolatban, amit hát nagyon megtapsoltak ott a résztvevők, de ugyanakkor a középiskolai tanárok nem fogadták el ezt a koncepciót. Hát ő sokkal nagyobb szerepet szánt volna az oktatásban a testnevelésnek, akár a többi tantárgynak a kárára is. Tehát a sportot, azt rendkívül fontosnak tartotta. Ő maga egy sportkedvelő, de ez nagyon finom megfogalmazás. Szerintem sporttehetség volt a Szentgyörgyi. Én csináltam egy kigyűjtést, különböző cikkeket olvastam mostanában, hol ezt, hol azt megemlítik, tehát hogy mennyi sporttal került kapcsolatba, és ezeket mind űzte valamilyen szintén. Hát ott a víz környékén, ugye az összes vízzel kapcsolatos sportban járatos volt. Tudott úszni, kajakozni, vitorlázni, vízisizni 70 éves korában tanult meg Amerikába, Woods Hole-ba, ott a tengerparton, gondoljunk be, 70 éves korában, hát ugye szeretett holgászni, akkor most térjünk át a szárazföldre, az alpinizmust kedverte, imádott kerékpározni, imádott motorozni. 1934-ben körbejárta Európát, egy ilyen nagy motoros túra volt, akkor elment egész Skóciáig, aztán föl még Svédországba, tehát ilyenkor több hétre kiesett ott az egyetemi oktatásból, hogy ezt a túrát végigcsinálja. Hát autót is szerette, nagyon jó autói voltak, egy Buick volt az első, aztán még jobb márkára cserélte le, de a légijárművek fele is volt vonzalma. Hát Szeged mellett van Algyő, amelyik nem csak az olajkutatásról, vagy olajlelőhelyről híres, hanem ott van egy repülőtér is. Annak a repülőtérnek az építésében már akkor részt vett, fizikai munkát végzett, és utána megtanult vitorlázógépet vezetni, meg később motoros gépet is. Úgyhogy szinte felsorolhatatlan, hogy 90 éves korában, 85-ben a Baj Zoltánnal, ő a felesége, Baj Zoltán meg a felesége, három hetes karibi ilyen vitorlázó körútra mentek el, és Baj Zoltán írja egyik visszaemlékezésében, hogy a 90 éve Szentgyörgyi, akkor még a vitorlázó csónakról hátraszaltót ugrott a tengerbe. Tehát 90 éves korában. Úgyhogy egy érdekes sztori van a sporttal való vonzalmak kapcsolatban, hogy amikor a Klebersberg Kunót leváltották 1931-ben, és egy új oktatási minisztert neveztek ki, aki egyszer, hogy váratlanul lejött Szegedre, találkozni akart a Szentgyörgyivel, és közölték vele, hogy a professzor nem fogadja. Mondták, hogy miért, hát én vagyok az oktatási miniszter. Mondták, nagyon sajnáljuk, de most egyetemi röplabda bajnokság van, és a professzor is tagja a csapatnak. Na hát ezek után nem csoda, hogy a kormánnyal nem lett valami jó viszonyban.
Biológusként mi volt a véleménye Szentgyörgyinek az életről?
Hát ő úgy gondolta, hogy az élet az a világot teremtő erőknek a mellékterméke, és az élet véleménye szerint például eltörülhető a Földről, anélkül, hogy a világegyetemben mondjuk valami zavar keletkezne. Ugye itt épp a fegyverekkel kapcsolatban fogalmazta meg ezt az álláspontját, és úgy gondolta, hogy az emberi életnek az értelme az nem a pusztítás, hanem sokkal inkább az alkotás kellene, hogy legyen, és hogy a igazán élvezetessé az életet, azt az egészség, a boldogság, a szépség és a tudás teheti. Ő is ezeket a nagy területeket művelte. Ugye kiváló tudós volt, vonzódott a művészetekhez, a sporthoz, és még van egy vonzalma, amit nem kell elhallgatnunk, a másik nemhez, a női nemhez, és nagyon mély vonzalmat érzett, úgyhogy a boldogság egyik forrásaként a boldog szerelmet tartotta. Hát ő maga is azt hiszem négyszer házasodott, úgyhogy
ha már itt tartunk, milyen volt a családi élete akkor már?
Igen, az első házasság az 1917-ben vett feleségül egy Demény Kornélia nevezetű hölgyet. A Baj Zoltán mondta egyik interjújában, hogy ő még ilyen szép és okos nővel nem találkozott, mint a Szentgyörgyének az első felesége. Na, ettől a feleségétől van egy gyereke, és akkor nincs is több. Egy leány, Nellinek hívják. Később elváltak, és akkor a borbíró Mária lett a második felesége 1941-ben. Ő is egy szép nő volt, egy 20 évig éltek házasságban, és ez a felesége például rákban halt meg. A családban két ember, két közvetlen hozzátartozója, ugye az egyik, a második felesége, aki rákban halt meg, és valószínű, hogy ez is inspirálta Szentgyörgyit, hogy később az izom kutatása után a rákkutatással is foglalkozzon. És akkor utána még feleségül vett egy pennsylvániai professzornak a lányát, tehát azzal olyan 2 évet élt, és akkor 1976-ban pedig egy festőművész nőt, egy amerikai festőművész nőt, a Marcia Houstont vette feleségül. Hát ez a felesége túlélte őt, annál is inkább, mert óriási korkülönbség volt közöttük, most nem tudnám megsorolni, de minimum 30 év azt hiszem, és az a családjának ez például nem nagyon tetszett, hogy ennyire fiatal nőt vett feleségül, és akikkel addig együtt élt Woodshullban, a családtagok, azok a negyedik házassága után elköltöztek, és akkor ott egy kicsit úgy magára maradt, hogy úgy mondjam. Akkor a feleségeinek a gyerekeit azt úgy mindig magához fogadta, adoptálta. Unokája van, azt hiszem 3, és hát valahány darab dédunoka, azt most nem tudnám a pontos számot megmondani, minimum 2. És hát ugye ő maga is hosszú életet élt meg, végül is leukémiás lett, és akkor magas vérnyomása volt, és akkor azt hiszem a végső ok, ami miatt meghalt, az a vese elégtelenség. És akkor ebben halt meg ő több mint 92 éves korában.
A szegedi éveket befejeztük, többször utalt rá, hogy még van lezáratlan
az
kérdés.
Szegeden, igen, hát Szeged az egy ilyen kísérleti terep is volt neki, nem csak kutatás szempontjában, oktatásszervezés szempontjából is. Ő a Cambridge Egyetemen megszerette ezt az angol szász kutatási irányt, ami ezzel a merebb poroszos stílussal teljesen ellenkezett. Tehát sokkal nagyobb teret szentelt a hallgatóknak, a hallgatók önállóságának, a hallgatók jogainak. Ezt a régi poroszos professzori stílust ezt próbálta száműzni az egyetemről. Hát olyan hosszú ideig ott volt ugyan professzor, de mint rektor, azt hiszem csak 1 évet volt rektor. Hát ez nagyon kevés idő volt ahhoz, hogy az ő koncepcióját megvalósítsa, de maga az éles stílus, ahogy ő élt, és mint példaként előjárt, az követendő volt, de hát nem nagyon találta követőkre. Igazából ott a professzortársak elég ellenek voltak. Tehát maga az a sportos életmód, aztán ez a nyitottság, ahogy ő ott a kutatásokat vezette, az mind ellenkezett ezzel a régi stílussal, és ezt nagyon nehezen fogadták el a többi kutatók. Hát magát a Nobel-díjat is megkérdőjelezték, amikor Szent Györgyi megkapta, hogy hát tulajdonképpen miért nem mi kaptuk. Voltak ilyen fölhangok, hogy ez talán nem is olyan nagy tudományos eredmény, hogy
amiért kössem a Szegedet és a következő kérdéskört, hogy elismerték-e ezt a tudományos tevékenységet, illetve hogy milyen kitüntetéseket kapott, még vissza egy gondolat erejéig Szegedre. Szent György előbb Szegedre vitte a Nobel-díj érmét, majd a világháború kezdetén a Magyar Nemzeti Múzeum megvásárolta tőle. És öntől kérdezem, hogy állítólag a plakett a mai napig is ott látható?
Hát ezt a Nobel-díj plakettet, ugye ez aranyból van. Szent Györgyi, amikor kitört a szovjet-finn háború, akkor a finn államnak ajándékozta.
Mert ez a verzió is fennáll,
igen.
Így van.
Tehát és akkor az történt, hogy valójában ezt egy megvásárolta, aztán a finn államtól egy gazdag finn gyáros, vagy gazdag ember, aki a magyar államnak ajándékozta. És akkor így került vissza Magyarországra ez az érme. Hát Szent Györgyi életében ez nem következett be, ez később történt, ő már nem érhette azt meg, hogy ez az érme, ez itthon legyen Magyarországon.
Úgyhogy. Elismerések, kitüntetések kapott-e még az említetteken túl?
Nagyon sok egyetem választotta tiszteletbeli doktorává. Hát a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja volt, és akkor 90 éves születésnapján hatalmas nagy ünnepséget rendeztek Amerikában. Egy magyar tévistáb is kín volt, épp a Wiesinger István riporter vezetésével, és akkor ott készült a Szent Györgyről egy hatalmas nagy életrajzi film, egy 90 perces életrajzi film, és ott adták át neki a Magyar Népköztársaság zászlórendjét, ami rubinokkal volt ékesítve, és azt hiszem ez volt a legnagyobb ilyen magyar kitüntetés, amit ő életében megkapott.
Kellőképpen megbecsülték ezt a munkásságot határon innen és túl?
Hát igazából, ha megnézzük, a tudós társak, a magyarországiak elég nehezen fogadták el. Még Budapesten is ő meg akarta szervezni, újjá akarta szervezni teljesen mondjuk a Magyar Tudományos Akadémiát. Itt óriási akadályokba ütközött. Itt egész odaig ment, hogy akkor, hát ha ezt nem tudja így megoldani, akkor csinál egy új akadémiát. És létre is hozott egy ilyen új akadémiát, annak elnöke lett, és ebben az új akadémiában meghívott olyan tudósokat, akit korábban a Magyar Tudományos Akadémia a mai napig nem hívott meg, és nem választott tagjába, például Naima Jánost. Ugye ide is meghívta Naima János, vagy a Szegedi Egyetemen is voltak híres emberek, a Rész Frigyes például, a Baj Zoltánt is, és azt mondom, ő lett az elnök, és a Baj Zoltán lett az alelnök ennek az új akadémiának. Amerikában, illetve azok a kutatási területek, amik ő művelt, azok a fő eredmények, amiket ő elért, azt a tudományos világ mindig visszautasította kezdetben. Tehát mikor kijött akár a C-vitaminnal kapcsolatban, vagy az izomkutatással kapcsolatban, hát az izomkutatással kapcsolatos kutatását egy angol, majdnem Nobel-díjas professzor kezdte el bírálni, hogy ez, amit a Szent Györgyi mond, az nem igaz. Ugyanez volt a C-vitaminnál is, és amikor ő megkapta Nobel-díjat a C-vitaminért, akkor Angliában számon kérték ezt a professzort, hát hogy maga itt tulajdonképpen félrevezette a tudományos világot, hát íme Nobel-díjat adtak érte, és kirúgták az állásából. De ő meséli, hogy minden tudományos eredményét elutasították, és ő ezt a konklúziót, ezt a következtetést vonta le, hogy ha ő neki volt valami új gondolata, és azt egyből nem utasították el, akkor azt mondta, hogy arra gondoltam, hogy ez valószínű, akkor nem jó. És ha elutasították, akkor azt mindig örültem, mert valószínű, hogy akkor ebből egy új tudományos eredmény születik majd meg.
Vegyük a forrásokat, hogy mit ajánlana azok számára, akik többet szeretnének megtudni Szent Györgyről. Hát ott a kötelező irodalom idézőjelben, amiről beszéltünk, ugye az Őrült majom.
Igen, ezt mindenképpen ajánlom, ezt a kis könyvet. Sok érdekes kérdés tárgyal, oktatást, szerelem, szex, öregség, politika, tudományos kutatás. Minden politikusnak el kéne olvasni szerintem, például, amit az alapkutatásról ír, és ahogy levezeti annak a támogatottságát, megindokolja, az mindenképpen szembetűnő. Van egy nagyon jó könyve, az a címe, hogy egy biológus gondolatai. Most csak azokat mondom, amik magyar nyelven megjelentek. Akkor az Őrült majomhoz hasonló, pontosan szinte olyan méretű kis füzet, az anyag élő állapota például, ami szintén megjelent magyarul. És van egy magyar feltalálók találmányok sorozatban, egy nagyon olvasmányos, szerint kifejezetten átlag embernek való, rendkívül jó összefoglalója az ő egész életművének. Ezt a dr. Zeiser Endre írta ezt a könyvet, hát egyszerűen ez a címe, hogy Szent Györgyi Albert, ez a Magyar Feltalálók és Találmányok sorozatban. Egy amerikai szerző is írt róla könyvet, egyszerűen Szent Györgyi Albert élete és munkássága, ez szintén megjelent magyarul. Úgyhogy elég sok könyv, sok film és interjú is megjelent. Nagyon ajánlanám, egyszerűen valaki mai internetes világban a YouTube-ba beüti azt, hogy Szent Györgyi Albert, akkor rengeteg magyar nyelvű beszélgetés, interjú található, és letölthető természetesen, és mai beszélgetéstől ehhez képest még részletesebben, bizonyos dolgokat még mélyebben át lehet tekinteni ezeknek az interjúknak a segítségével. És hát egyéb cikkek, amik szintén interneten is elérhetők, fizikai szemlébe, egyéb folyóiratokban, élet és tudományban, természetvilágában nagyon sok írás jelent meg vele kapcsolatban.
Zárszóként mit mondhatnánk a század egyik legnagyobb biológusáról, hát a múlt századról beszélünk, És nem tudom, megkérhetem el, hogy a műsor végén találtam még egy nagyon szép kis versikét az Őrült majom végén, esetleg tolmácsolná a Szív és észről szóló verset, de ez legyen a zárszó, tehát akkor először hogyan tudnánk összegezni ezt a munkásságot az ön szavaival?
Hát nagyon röviden én úgy gondolom, hogy nem csak azért, mert Nobel-díjat kapott, említettük, hogy még legalább 3 olyan tudományos eredménye van, amelyik önmagában legalább ekkora, vagy bizonyos szakemberek szerint még nagyobb eredménynek számít, mint amiért Nobel-díjat kapott. Mindenképpen a múlt századnak az egyik legnagyobb biológus tudósa, a Szent Györgyi, és olyan eredményekkel gazdagította a tudományt, az emberi élettel kapcsolatos ismereteinket, hogy biztos vagyok benne, hogy az ő nevét századokra múlva is emlegetni fogják, mint az egyik valahaért leghíresebb biológust.
Úgy gondolom, hogyha fiatal, vagy középkorú, vagy idős ember Szent Györgyi nevét hallja, biztos vagyok benne, hogy a C-vitamin eszébe jut. Ha más nem, igen, is, tehát az izom, meg mondott mindenféle csoda kifejezést, meg egyéb kutatást, meg affinitást, amikkel bírt Szent Györgyi, de azért azt mindenképpen nyomatékosítjuk, hogy azért
és
ez
még egy dolog, maradandom. Ez most jutott eszembe. Ugye most nagyon sok ilyen, hogy a hagyományos orvoslás mellett megjelennek más irányzatok is, és a Szent Györgyinek egyik legnagyobb eredménye, hogy elkezdett rákkutatással foglalkozni, és ő az első a világon, aki fölismerte a szabad gyököknek a szerepét pont a rákkutatás kapcsán. Mik ezek a szabad gyökök? Gyakorlatilag a szabad gyök az olyan oxigén, amelyik elveszített egy elektronját. Tehát egy ilyen labilis oxigén, ennek csak 7 elektronja van, és nem 8. És gyakorlatilag ezt nevezzük szabad gyöknek. Na most ez a szabad gyök mindent megtesz azért, hogy ezt a hiányzó elektronját megszerezze. És honnan tudja megszerezni? Megtámadja a szomszédos molekulákat. És ugye onnan megszerzi, ellopja ezt a hiányzó elektront. És ezáltal igaz, hogy neki meg lesz, de akkor viszont a másiknak hiányzik, ezáltal rögtön csinált is egy másik, hogy úgy mondjam, szabad gyököt, ugye? És most magában a szervezetben is vannak ilyen mechanizmusok, amelyek olyan anyagokat termelnek, amelyek, hogy úgy mondjam, kielégítik a szabad gyököknek ezt az elektronéjségét. Ezeket az anyagokat nevezzük antioxidánsoknak. És az élet egyik furcsasága, vagy szerencséje, vagy Szent Györgyinek is a munkássága ismét visszakapcsolódik, hogy az első felfedezése tulajdonképpen szintén egy antioxidáns. Tehát a C-vitamin a maga az egyik legjobb antioxidáns. Ő maga egész életében fogyasztotta, aztán búzacsirával párosítva. És sokszor bejött mondta, meg, hogy emiatt...
Több mint 92-93 évet.
Hosszú életkorát szerinte ennek is köszönhette.
De azért fiatal korában nem sokan adtak volna erre a munkásságra, erre az életútra, amikor említette, hogy hát nem, semmi zseniként indult.
Igen.
Ez erre ő rácáfolt.
Erre rácáfolt többszörösen. Egyesek ezt az utóbbi felfedezését, maga mondom, ez a szabadgyök, ez az antioxidáns, ugye erről jött rá, sokan úgy gondolják, hogy talán ez a legnagyobb felfedezése. De hát ugye ezért már utólag nem kapott Nobel-díjat.
Posztumusz nem adnak?
Hát azt hiszem Nobel-díjba nem tudok róla. Talán olyat hallottam, hogy úgy kapott Nobel-díjat, hogy már nem élt, de amikor odaítélték, akkor még élt. Tehát halott ember utólag már nem kapott Nobel-díjat. Pedig van, lenne egy-két ember, aki
megérdemel. Biztos, aki fel lehetne terjeszteni, akkor hallgatjuk a záróköltöményt.
Második imádság. Szív és ész. Uram, szívemet megtanítottad a szeretetre, mely után szomjazik, elmémet képessé tetted a gondolkodásra és alkotásra. Én szívemet megtöltöttem gyűlölettel és félelemmel, és szívem megmérgezi elmémet, mely a gyilkolás óriási gépeit szerkeszti, hogy ezekkel elpusztítsa a te világod, s vele elpusztítson engem is, és megcsorbítsa a szent anyagot, amelyből te az életet formáltad. Istenem, tanítsd meg szívemet, emeld fel elmémet, hogy testvérem testvére lehessek.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, eddig tartott az esti beszélgetések mai adása. Varga János mérnök tanár nevében is nyugodalmas jó éjszakát kíván a szerkesztő Kozma Ágnes. Viszont hallásra!